Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megnövelt kapacitással működik a Magyarországi Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Komáromban. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani évente, ez 3,5 milliárd köbméterre nő, ismertette Szijjártó Péter, aki a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökével Peter Zigával tárgyalt. Azt mondta, Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, az Európai Unió pedig nem nyújtott segítséget. A tárcavezető szerint az alkalmatlan emberek Brüsszelben elrontották a vámügyi együttműködést is. Szijjártó Péter tárgyalása szólította fel az Európai Bizottságot az Egyesült Államokkal. Az előzetes adatok szerint 4002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8% ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyjövedelem adómentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt támogatja a reálbér növekedés, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Az árrésstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, 21-é pedig több mint 50%-kal lett kevesebb, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Benyújtotta a kábítószer tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A büntetési tételek növekednek, ugyanakkor korlátlanul enyhítetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt. Tarnazsadányba látogatott hétfőn Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormánybiztos jelentette be, miután egy hónapja már elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást, mert ez a papírmentes nyugtatás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Végül az időjárásról, ismét erősen megnövekszik majd a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa üzenete az irgalmasság misszionáriusaihoz. Megtérés és megbocsátás, ezek Isten simogatásai. Új dekrétumok. Pápua Új-Guinea első szentje és az örmény népírtás szent vértanú érseke. Geleger érsek szentmiséje Budapesten. Az Atya szeretete minden távoli országból befogad bennünket. A felvidéki magyarok is készülnek Bódi Mária Magdolna boldog gávatására. Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész beszámolója. A pápa az irgalmasság misszionáriusaihoz. Megtérés és megbocsátás, Isten simogatásai. Szentévi találkozójuk alkalmából Ferenc pápa üzenetben emlékeztette az irgalmasság misszionáriusait, hogy akkor lehetnek az evangélium tanúi, ha mindig készek befogadni és elkísérni azokat, akik szeretnék megújítani életüket a béke lelkének erejével. Megtérés és megbocsátás. Ez a két kulcs szükséges ahhoz, hogy megértsük, milyen értékes szolgálatot végeznek az irgalmasság misszionáriusai, akik a hétvégén tartották szentévi zarándoklatukat Rómában. Ezt emelte ki március 19-én Szent József napján kelt üzenetében Ferenc pápa, aki még a Gemelli kórházban látta el kézjegyével a dokumentumot. A szöveget Rino Fisichella érsek, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa olvasta föl az általa vezetett rózsafüzér imádságon, amelyet a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál tartottak. A pápa sajnálatát fejezi ki üzenetében, amiért nem találkozhatott személyesen a misszionáriusokkal, majd arra buzdítja őket, hogy tanúskodjanak Isten atyai arcáról, aki végtelenül nagy a szeretetben, és mindenkit megtérésre szólít, mindig megújít minket megbocsátása által. A megtérés és a megbocsátás két simogatás, amellyel az Úr minden könnycseppet letöröl a szemünkről. Olyan kezek, amelyekkel az egyház átölel minket, bűnösöket. Azok a lábak, amelyeken földi zarándoklatunkon járunk. Jézus, a világ megváltója, megnyitja előttünk az utat, amelyen együtt járunk, az ő békét hozó lelkének erejével követve őt. Isten irgalmassága az, mely megtéríti az ember szívét, ezért Ferenc pápa arra szólítja a misszionáriusokat, hogy legyenek figyelmes gyóntatók, készen arra, hogy elfogadják és mindig támogassák azokat, akik szeretnék megújítani saját életüket, és akik visszatérnek az Úrhoz. Az Úr megbocsátása a remény forrása, mert mi mindig számíthatunk rá, bármilyen helyzetben is. Isten emberré lett, hogy kinyilatkoztassa a világnak, soha nem hagy el bennünket. Üzenete végén a pápa gyümölcsökben gazdag zarándoklatot kíván valamennyiüknek, Mária az irgalom anyja oltalmába ajánlva őket, és azt kérve, hogy imádkozzanak érte. A március 28-a és 30-a között tartott nemzetközi szentévi zarándoklaton Magyarországot Kocsis Imre, Váci egyházmegyés pap, biblikus teológus professzor, Gável Henrik, budapesti plébános, és Kozmányi István, állandó diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője képviselte.
A Szentek Ügyei Dikasztérium dekrétumai. Pápua Új-Guinea első szentje és az örmény népírtás szent vértanú érseke. Március 28-án Ferenc pápa jóváhagyta, hogy a Szentek Ügyei Dikasztérium 5 dekrétumot tegyen közé, amelyek két csodának, valamint egy Isten szolgája hősies erényeinek elismerését tartalmazza. A pápa jóváhagyta továbbá a dikasztérium kedvező szavazatát egy Pápua Új-Guineai vértanú virági hívő és egy örmény katolikus vértanú érsek szenti avatásáról. Egy dekrétum elismeri a 2018-ban boldoggá avatott Karmelhegyi Mária szerzetesnővér a Jézus szolgáló lányai kongregáció alapítójának tulajdonított csodát. Mária nővér virági nevén Carmen Elena Rendiles Martinez 1903-ban született a venezuelai Caracasban, és 1977-ben ugyanott halt meg. Ő lesz Venezuela első női szentje. Egy dekrétum elismeri az Isten szolgája Carmelo de Palma orosz egyházmegyés pap közben járásának tulajdonított csodát. Az 1876-ban Báriban született Carmelo atya a bentés lelkiség jegyében irányított különféle szerzetes nővéri közösségeket, és maradt mindvégig a kiengesztelődés szentségének apostola, akit kortársai a gyomtató szék hősének neveztek. Egy dekrétum elismeri az Isten szolgája József Antonio Maria Ibiapina egyházmegyés pap közben járásának tulajdonított csodát, aki a brazíliai Sobralban született 1806-ban, és élete első felében ügyvédként az afrikai rabszolgák behozatala ellen és a szegények jogaiért küzdött. 46 éves korában pappá szentelték, és fáradhatatlanul gondozta a kolera betegeket. A szentatya jóvá hagyta a Szentek Ügyei Dikasztérium bíboros és püspök tagjai rendes ülésének kedvező szavazatait két boldog szenti avatásáról, akik más boldogok ügyeivel együtt szerepelnek majd a következő konzisztóriumon. Az egyik boldog Ignácius Sukrallah Maloyan, a törökországi Mardin örmény katolikus érseke, aki az örmény népírtás során 1915. június 11-én szenvedett vértanú halált, miután június 3-án, úrnapján 13 paptársával és 600 örmény katolikus hívjével együtt letartóztatták. Mint hogy hitüket nem tagadták meg, kivégezték őket. Maloyan érseket II. János Pál pápa avatta boldoggá 2001-ben. A másik boldog Peter Thoreau, Pápua Új-Guinea első szentje lesz, aki a II. Világháború idején világi hitoktatóként működött, ám a hódító japánok börtönbe zárták, és végül hite miatt megmérgezték. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1995-ben a Port Moresby-ben tett apostoli látogatása során.
Geleger érsek szent miséje Budapesten. Az Atya szeretete minden távoli országból befogad bennünket. A Szent Cég államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára magyarországi látogatásának utolsó, negyedik napján vasárnap szentmisét mutatott be a budapesti Szent István Bazilikában, ahol a tékozló fiú példázatáról beszélt. Közvetítette a pápa üdvözletét, imáit és köszönetét a közelségért. Bármilyen távoli országba is mentünk el, az Atya mindig jobban bízik gyermekei iránti szeretetében, mint szavaikban, döntéseikben és tetteikben. Türelmesen vár minket, szeret és mindig készen áll a befogadásra. Paul Richard Geleger érsek a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára homiliájában a remény és a feltétel nélküli szeretet üzenetét fogalmazta meg a nagybőjt negyedik vasárnapja liturgiájának főszereplőjéről, a tékozló fiúról szóló híres példázat alapján. A Szent István Bazilikában mutatott be szentmisét látogatásának utolsó napján. Az angol érsek aláhúzta, hogy Jézus példázatában az igazi főszereplő nem annyira a két testvér, hanem az irgalmas atya, aki Isten végtelen szeretetét képviseli. Olyan erős és olyan nagy az atya szeretete, magyarázta, hogy nem birtokolja a másikat, hanem hajlandó elengedni. Nem támaszt követeléseket, de hajlandó türelmesen várni. Ez egy olyan szeretet, amely megbocsát és befogad otthonába. Az ő szeretete nem ment meg minket, és nem akadályoz meg abban, hogy egy messzi országba menjünk. Ehelyett megváltja az ott töltött időt, és az ott leélt életet. Geleger érsek emlékeztetett rá, hogy ez jó hír közülünk azoknak, akik egy távoli országba utazunk, és előbb vagy utóbb mindannyian elmegyünk egy ilyen helyre. A vatikáni képviselő köszöntötte a szertartás valamennyi résztvevőjét, amelyre Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti metropolita érsek hívta meg. Hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa lelki közelségéről és imáiról biztosít mindenkit, és hálás az érte mondott imákért, a szenvedései és kórházi ápolása, valamint most a lábadozása idején. Geleger érsek március 28-án pénteken találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Ezt követően felszólalt a Magyar Nagykövetek éves konferenciáján, majd részt vett az 1930-tól 1945-ig budapesti apostoli nuncius Angelo Rotta érsek halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Rotta érsekről a holokauszt idején a zsidók védelméért vállalt elkötelezettségéért emlékeztek meg. Végül találkozott Erdő Péter bíborossal, Veres András püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia elnökével, valamint Bábel Balázs érsekkel és Ternyák Csaba érsekkel, továbbá Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita érsekkel. A vatikáni képviselő március 29-én szombaton meglátogatta a pannonhalmi Szent Márton Bencés Kolostor közösségét és a pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjait.
A felvidéki magyarok is készülnek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. Hallgassák meg Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját.
Egy hónappal az április 26-ai veszprémi beatifikáció előtt Pozsonyban tartottunk tridúmot március 26-a és 28-a között, hogy még jobban megismerjük a fiatalon meggyilkolt munkáslány Bódi Mária Magdolna életét és a ma emberéhez is szóló üzenetét. A háromnapos lelki program központi része a meghívásomra Pozsonyba látogató Kulcsár Dávid veszprémi atya által tartott tanúságtétel és szentmise volt. Egy felvidékről származó édesapa lányaként mutatta be Dávid atya Bódi Magdit, aki egy hónap múlva hivatalosan is a boldogok sorába kerül. Így a pozsonyi ferences templomban március 27-én csütörtökön kora este összegyűlt hallgatóság még inkább sajátjának is érezte az új példaképet. A szüzesség és vértanúság kettős koronáját elnyert balatonmenti kerékpáros munkáslányt. A vendégelőadó kiemelte, hogy Magdi számára a 18. születésnapjára kapott biciklije az apostolkodása eszközévé vált. Ezzel járt nem csak munkába, ahol sokszor a gyermekes szülőktől vállalt át műszakokat, csak hogy azok például az otthon betegen fekvő gyermekük mellett lehessenek, hanem ezzel tekert korán reggel a templomba, hogy rendszeresen szentáldozáshoz járulhasson, s ezzel ment betegeket látogatni is. További sok érdekes mozzanatot is kiemelt Bódi Mária Magdolna életéből a Veszprémből jött lelki pásztor, ahol a már említett napon 11 órakor kerül majd sor a boldoggáavatási szentmisére. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta az ismét megjelent Tanúságtétel Liliommal Vérrel című nagyon hasznos könyvecskét is Magdi életéről és előttünk is követendő példaként ragyogó lelkületéről. A könyvből idézett részletek is jól megvilágították azt a tényt, hogy Magdi egy nem könnyű és nem idillikus közegben nőtt fel, ám a halmozottan hátrányos helyzete ellenére is az életszentség útját tudta járni, Jézus mellett elköteleződve, belőle erőt merítve. Sokak buzdítására szolgálhat ez, hiszen ma is sokan sokféle nehézség közt élik életüket, ám vágynak az igazi, belső boldogságra, olyanra, amit az Istenhez való kötődés adhat. Hasonló gondolatokat osztottam meg homíliámban, már a tridúm első estéjén. Szerdai elmélkedésem központi témájául Magdi földi életében kimondott utolsó szavai szolgáltak. Uram, királyom, védj magadhoz! Az Istenre hagyatkozás és életünk teljes átadása az Úrnak mindannyiunk feladata, minden életkorban és életállapotban. A mártír lány közbenjárását is kértük ehhez, valamint a vértanúk királynéját a közösen elimádkozott rózsafűzér által. Az egyes tizedekben a Jézus név után az alábbi gondolatok kerültek behelyettesítésre. Akit Bódi Magdolna is szívből szeretett. Akinek Bódi Magdolna szüzességi fogadalmat esküdött. Akit napjai kezdetén a szent áldozásban Bódi Magdolna a szívébe fogadott. Akihez Bódi Magdolna így imádkozott, Uram királyom, védj magadhoz. Aki a szüzesség és vértanúság kettős koronáját adta Bódi Magdolnának. Az egyes tizedek a boldoggávatásig, s majd azt követően is imádkozhatók, magánimák vagy kiscsoportos imák esetén. A boldoggávatás napjától Bódi Magdolna neve elé behelyettesíthető lesz a boldog jelző, vagy pedig a Bódi vezetéknév helyettesíthető a szóban forgó hivatalos jelzővel. A Triduum harmadik napján is magyar szentmisére gyűltek össze a hívek Pozsony szívében, amit a keresztút közös imádkozása előzött meg. Hálás köszönetemet fejeztem ki azok iránt, akik tudnak és akarnak örülni az egyház új boldogjának, és érdeklődnek üzenete iránt, vagy épp segítik tiszteletének terjesztését. Március 31-én hétfőn ugyancsak a Pozsonyi Főegyházmegye területén egyházfán kerül sor hasonló tanúságtevő és lelki programra, ahová Csernai Balázs atya érkezik vendégként Veszprémből. Nagypénteken, április 18-án a Pozsonyhoz közeli ősi Mária kegyhely Mária völgy kálváriáján a magyar nyelvű szabadtéri keresztútjárás alkalmával a Bódi Mária Magdolna életével párhuzamba hozott keresztút imádságok kerülnek majd felolvasásra. A felvidéki, lelki előkészület programjain túl magára az április végi boldoggávatásra is indulnak szervezett csoportok. Számos felszállási lehetőséget biztosító zarándokbuszok Veszprémbe, sőt a 15-30 év közti korosztály számára egy felvidéki különjárat indul már a beatifikációs szentmise előtti napon, azaz pénteken, hogy a nekik készülő vigília programon is részt vehessenek. Azok számára pedig, akik fizikailag nem tudnak eljutni Veszprémbe az április 26-ai liturgikus ünnepségre, ugyanezen a napon gyalogos zarándoklatot kínálunk Pozsonyból Mária völgybe, ahol a jubileumi szentév búcsóinak elnyerésére kijelölt Szűz Mária születése bazilikában a boldoggá avatásért felajánlott hálaadó szentmisére kerül sor magyar nyelven. Már a tavaszi természetben haladva is hangolódhatnak majd az út fáradalmait is felajánló zarándokok a Magdi életéből kiválasztott gondolatok alapján. A legszentebb áldozat ünneplésében pedig csatlakozhatnak ahhoz a lelki örömhöz, mely április utolsó hétvégéjén Bódi Mária Magdolna boldoggávatása, valamint a fiatal boldog Carlo Acutis szenté avatása miatt is betölti majd a húsvéti örömhír sugárzó egyházat. Legyünk a részesei!
Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a legnagyobb szeretetről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai hittanóránkon a legnagyobb szeretetről fogunk beszélgetni, és mielőtt még a témát elkezdenénk kibontani, szeretném megkérdezni, hogy az illó olajok közül melyiknek az illatát szeretitek ti a legjobban?
Nekem a kedvencem a levendula, mert nagyon szeretem az erős illatát.
Nekem a fahéj, mert a karácsonyra emlékeztet.
Nekem is a levendula, mert annak ilyen nagyon nyugtató illata van.
Nekem a vanília, mert az mindig az otthonomra emlékeztet.
Milyen jó, hogy vannak ezek az illatok, és ezeket a pozitív érzéseket és emlékeket elevenítik fel bennünk. Sokféleképpen kifejezhetjük a szeretetünket, nyilván tudunk ajándékot adni másoknak, egy szép szál virágot, vagy valami olyat, amit szeret. Kisebb-nagyobb feladatokban segítünk nekik, időt szánunk rá, meglátogatjuk, szívesen vagyunk vele. Minél erősebb a szeretet, annál inkább önmagunkat adjuk oda. Nem tárgyakat, ajándékcsomagokat veszünk, hanem igyekszünk mindent megtenni azért, hogy részesei lehessünk egymás életének. Ti hogyan fejezitek ki a szeretetet tárgyak formájában? Mi az, ami rád leginkább jellemző? Ha valakinek örömet szeretnél okozni, akkor hogyan teszed ezt meg? Vásárolsz valamit, vagy készítesz, vagy egy apró dolog, erre gondolok most.
Én inkább készíteni szoktam például anyák napjára is anyának valami ajándékot, meg a mamámnak is, és szerintem az sokkal többet ér, mint hogyha bemennék a boltba és vennék valami nagyon drága ajándékot.
Én mind a kettőt szoktam, ugyanúgy szoktam kézzel készíteni és vásárolni is valamit, hiszen mindenkinek próbálom megtudni és rájönni, hogy minek örülne a legjobban, és próbálom azt megszerezni vagy elkészíteni.
Böjte Csaba testvér gondolata az, hogy Máriás lelkületűnek lenni azt jelenti, hogy lehajolunk egymáshoz, hogy van időnk egymás számára, hogyha szól a másik, akkor azt felelem, itt vagyok. És lehet, hogy összeakad a lábam, de akkor is itt vagyok. Lehet, hogy már nem bírom, de akkor is itt vagyok, mert hívtak, mert szükség van rám. Ez a szolgáló szeretet. Ez is egy ajándék, ami szeretetből fakad. Egyetértetek-e ezzel?
Én egyetértek vele.
Én is egyetértek.
Miért? De ez miféle szeretet akkor? Hogyan fejezzük ki még ezt? Nem csupán egy egyszerű szolgáló szeretet, hanem ez az a tettekben megnyilvánuló szeretet, ami nem saját magával foglalkozik, mert ahogy mondja Csaba testvér is, hogyha összeakad a lábam, ha fizikailag is érzem, hogy nincs már erőm, de tudom, hogy a másiknak szüksége van rám, akkor nem azt mondom, hogy jaj, nagyon fáj a lábam, jaj, nem fér bele a programomban, nem keresem a kifogásokat, hanem azt tudom, hogy a másiknak szüksége van rám, és én ott akarok vele abban a pillanatban lenni. Hogy mi az a mély tartalma ennek a szolgáló szeretetnek, amit te a saját tapasztalataid alapján még ki tudsz egészíteni, vagy te hogy értelmezed? Nálad ez hogy nyilvánul meg?
Én egyetértek ezzel, hiszen hogyha igazán szeretünk valakit, akkor a legrosszabb pillanataiban is ott vagyunk vele, és segítünk neki, és ez ugyanúgy visszafelé is így van, hogyha mi nem érezzük jól magunkat, akkor ő is itt van nekünk, és segít mindenben, amiben tud. És még a rosszban is egymás mellett állunk.
Jézus egész földi élete nyilvános működése idején szüntelenül hirdette, hogy az Isten, ami mennyei atyánk, aki meghívott minket az ő országába. Szeretettel van irántunk, és kész a megbocsátásra. Mindig gondot visel ránk, számtalan kegyelemmel ajándékoz meg bennünket. Bátran kérhetünk tőle, mert odafigyel ránk.
Törődik azzal, hogy mire van szükségünk. Ő mindig jó hozzánk, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk. Hatalmas és csodálatos örömhír ez, ami ma is megszólít bennünket.
Van a keresztények között egy aranyszabály, azt mondjuk, hogy ez a hit aranyszabálya, ami az összes többinél fontosabb. Melyik ez a Máté evangéliumából vett mondat, Melani?
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
Lukács evangéliumából van egy mondat, amivel teljessé válik mindaz, amit ez a parancs kifejez.
Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.
Mit gondoltok, kire vonatkozik ez a szabály, kit kell nekünk is szeretnünk?
Elsősorban az Istent kell szeretnünk, a családunkat és a barátainkat.
Az emberek mindig keresték a kis kapukat, csak a családot, a barátot, a saját népemet, a saját vallásomba való embereket kell szeretnem, de Jézus itt ebben világosan beszélt. Csak őket kell szeretnem, akik közvetlenül hozzám tartoznak?
Nem, igazából minden embertársunkat szeretnünk kell, és el kell őt fogadnunk.
Melyik példabeszédben magyarázza meg ezt nekünk Jézus?
Az irgalmas szamaritánus példázatával.
Mit tanít nekünk az irgalmas szamaritánus példabeszéde?
Azt tanítja, hogy minden embert, vagy ahogy ő mondaná, fele barátod, egyformán irgalmas szívvel kell szeretnünk, és ez alól nincsenek kivételek.
Ez alól, azaz aranyszabály alól nincs kibúvó. Akármilyen nehéz, meg kell tanulnunk szeretnünk az ellenségünket is, hiszen csak így leszünk olyan tökéletesek, mint amilyen a mi mennyei atyánk. Mit is jelent ez az ellenség szeretet? Viki, ez azt jelenti, hogy nekem meg kell víznom az ellenségembe?
Nem, ez nem azt jelenti, hiszen az azért elég nehéz lenne, hogy a saját ellenségednek elmond az összes titkodat, vagy azt, ami nem rá tartozik, viszont ettől függetlenül ugyanúgy tisztelnünk, és már amennyire bírjuk, szeretnünk kell őt.
Az a fajta szeretet, tudod, ami minden embertársad felé kötelez, az gyakorlati szempontból megközelítve ezt a kérdést azt jelenti, hogy ha látod, hogy az embertársaid közül bárki bajba van, legyen az az ellenséged vagy a jó barátod, elesett az udvaron, akkor te elmehetsz mellette, válladat megvonva, vagy kell segítened rajta, e szerint az aranyszabály szerint?
Minden emberen kell segíteni, az már más dolog, hogyha esetleg neked ő az ellenséged, vagy ő az az ember, akit nem annyira kedvelsz az életedben, viszont ő is ugyanúgy ember, mint a többiek, és mindenkin segíteni kell, ha bajban van.
Hiszen aki Isten szeretetére vágyik, annak meg kell tanulnia úgy szeretni, ahogy Isten szeret. A szeretet meg annyi kifejeződése közül Jézus kiemelt egyet, ezt nevezte a legnagyobbnak. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Mit is jelent ez?
Ha feláldozom önmagamat valakiért, ez azt jelenti, hogy őt jobban szeretem önmagamnál. Ez a legtöbb, amit egy másik emberért tehetek.
Ez az igazi szeretetnek a lényeg, amiről Böjte Csaba testvérnek a gondolataiból is beszéltünk, hogy abban a szent pillanatban, ahogy én másra fókuszálok, nem magamra, hanem azt nézem, hogy a másikat én hogyan tudom ott abban a helyzetben szeretni, attól az az ember válik nekem fontossá, és nem magamon van a fókusz, hanem a másik emberen. És én attól érzem magam jól, hogy a másik szeretve van. És ez jelenteni az önátadás lényegét, hogy én szeretem a Vikit, és ő is szeret engem. Mert érzi, hogy az én szeretetemet táplálja őt, ugyanakkor az a szeretet, amit pedig ő sugárzik irántam, az meg engem táplál. Így válik a szeretet ilyen csodálatos körforgássá, hogy beragyogjuk, ha szeretve vagyunk, egymásnak az életét. És Jézus is ezt tette. Amit itt a földön tett és tanított, az nem saját magára vonatkoztatva tette, hanem értünk emberekért. Ő tudta azt, hogy ő neki hogyan tudja elmagyarázni, hogy az Isten hogyan gondol ránk, hogy mennyire szeret minket. És ő neki ez volt a küldetése, hogy ő ezt az isteni szeretetet, ami minden emberi értelmet felülmúl, megmutassa nekünk és megtanítsa nekünk. Jézus nem csak beszélt a legnagyobb szeretetről, hanem meg is valósította azt. Hogyan?
Feláldozta az életét értünk, érted és értem. Ezzel két dolgot mutatott meg. A barátai vagyunk, és olyan szeretettel szeret minket, amelynél nincs nagyobb az egész világon.
János evangéliumából olvasom fel ezt a részletet.
Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét.
Mi volt Jézus szeretetének a legnagyobb jele?
Halála közelettével összehívta az apostolokat, ezt az utolsó együttlétet hívjuk utolsó vacsorának. Szolgai kötényt kötött magára, és megmosta az apostolok lábát.
Ő, az Úr és Mester úgy viselkedett, mintha tanítványai rabszolgája lenne. Ez egészen megdöbbentő bizonyítéka volt annak, hogy mennyire szerette a barátait. Az ő kedvükért értük, a szolgai feladatot is vállalta, megalázta önmagát.
A szeretet másik kifejeződésévé a kenyér és a bor jele vált. Jézus a saját testének és vérének valós jeleivé, szentségévé tette ezeket. Odaadta az apostoloknak, hogy egyék és igyák meg ezeket, valójában a saját életét, testét és vérét ajándékozta nekik. Teljesen megosztotta önmagát velük.
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségi, amelyet sokakért kiontatok a bűnök bocsánatára.
A vacsora után a Gecemáni kertben imádkozott Jézus készült arra, ami rávárt. Ekkor odaértek a főpapok poroszlói, és elfogták. Milyen borzasztó, hogy Júdás a szeretet jelével árulta el őt. Hogyan történt ez?
Akit megcsókolok, mondta a fegyvereseknek, ő az, fogjátok el. Ezzel elkezdődött Jézus szenvedése, passiója.
Először a főpapok és a főtanács elé vitték. Sok mindennel vádolták, legnagyobb bűne az volt, hogy fellázadt a bevett vallási rendszer ellen. Sőt, mi több, Isten fiának mondta magát, ami káromkodásnak számított a zsidók szemében. Olyan bűnnek, amit halállal vagy megkövezéssel büntettek.
Ezután a római helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták. Azt akarták, hogy törvényes ítéletet mondjanak felette, nyilvánosan alázzák meg, és bűnözőként végezzék ki. Így akarták elpusztítani azt a mozgalmat, amit Jézus indított. Pilátus többször beszélt Jézussal. János evangélista számol be erről a legrészletesebben. Mit értett meg Pilátus?
Megértette, hogy ez a férfi ártatlan, ám látta azt is, hogy a főpapok és az általuk vezetett nép kérhetetlen. Előbb csak megostorozta Jézus gondolván, hát ha ennyi elég lesz nekik, de mivel nem csitult a háborgás, végül kimondta a halálos ítéletet.
A katonák kigúnyolták Jézust. Majd utána mi történt?
Ha ő a messiás, a király, akkor díszekre van szüksége. Korona helyett tövis koszorút tettek a fejére, jogar helyett nátszálat adtak a kezébe, a vállára pedig palásként katonai köpenyt terítettek. Így indult el Jézus a kivégzés helyére, a Golgotára. Vállán a keresztet, többször elesve, egyre erőtlenebbül, megalázva ért fel a hegyre.
Itt átélt az utolsó szenvedéseket. Elvették megmaradt ruháját, teljesen meztelenül, megalázva állt kivégzői előtt. Testét a keresztre szögezték, majd felemelték, hogy mindenki láthassa haláltusáját. Szomjasan, gyötrődve készült az utolsó percre.
Elevenítsük fel Jézusnak a 7 szavát a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek.
Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Én Istenem, miért hagytál el engem?
Szomjazom.
Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet.
Beteljesedett.
Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult. Nézd az anyád.
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Maradjunk egy picit csendben, s köszönjük meg Jézusnak, hogy értünk, érted, értem, akkor ott, Krisztus után 27-ben vállalta a kereszt halált. Sok tanítvány elfutott. Péter 3-szor is megtagadta Jézust, csak néhány ember volt, aki mindvégig vele maradt. Ők mindenki másnál jobban szerették Jézust. Az édesanyja Mária, a legkedvesebb tanítványa és barátja János, és Mária Magdolna, az a követője, aki utcanő volt korábban. És tudta jól, hogy milyen értékes az igazi, hiteles szeretet. Így érkezett el Jézus utolsó pillanata, szeretetből egészen feláldozta magát. Igen, ez így teljesült be a kereszten a tökéletes szeretet. Amikor a keresztre nézünk, nem csak a halált és a szenvedést látjuk, hiszen a kereszt számunkra a legnagyobb szeretetet hirdeti, és az emberi értelmet felülmúló szeretetet fejezi ki számunkra. Ezért, amikor gyakran mondják azt, hogy tekints fel a keresztre, akkor az nekünk nem azt jelenti, hogy mi a halálra gondolunk csupán, hanem tudjuk azt, hogy volt valaki, aki minden emberi értelmet felülmúlóan szeretett, és arra akarunk emlékezni, és azt akarjuk feleleveníteni, hogy akármilyen cudaridőket is élünk, a szeretet is a mai világban ilyen megbízhatatlan, vagy kilátástalan, vagy ilyen hamis a világ itt körülöttünk, akkor is tudjuk azt, hogy létezik igaz szeretet, és létezik olyan szeretet, ami nem méricskél, hanem teljesen átadja önmagát a másiknak, és ahol beteljesülhet az, amit az Isten leginkább Krisztusban mutatott meg nekünk, hogy létezik a szeretet. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott kegyelmekben gazdag nagy böjtöt, és reméljük, hogy hétről hétre, napról napra a nagybőjt 40 napos pusztaságában feltárul számunkra is a szeretet lényege, és akármilyen szenvedés is van az, amin az Isten most éppen minket keresztül vezet, mindig tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert ő ott áll mellettünk. Amen. Így áldjon meg és irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Áll a kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő léptei. Rajta függött, ó, az élet, teljesült a szent ígéret, mire által üdvözülhetünk.
Ím az ember lenn a földön, szabadulna már a bűnből, lelke békét, nyugalmat nem darálhat. Egyedül csak
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Ott a Via Dolorosa, Jeruzsálem utcáján, ahol megváltunk a Golgotára ment. Tolongott a tömeg, pribékek vonszolták a vesztőhelyre. Hátorütések több érzett, fején több is korona. Minden lépés újabb kínés fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a Via Dolorosa szenvedések útján, ott járt némás győztesen a bár.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra. Mai adásunk fő témája a Szent Év kapcsán a remény. Fürdné Mosoni Anita az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél saját hivatásuk kapcsán a témáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 egymás közt című műsorunkat hallgathatják meg, melyben 2 témát ajánlunk a figyelmükbe. Szó lesz arról, hogy szülőként mire kell odafigyelni a gyermekek fejlesztésében, előtte azonban az egyház hagyományait és fejlődését, változását járjuk körül dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárral. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Vaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Akkor magába szállt és így gondolkodott, hány béres kap bőséges kenyeret atyám házában, én pedig itt éhen halok. Fölkelek és atyámhoz megyek. Azt mondom majd neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiad legyek, csak béreseid közé fogadj be engem. Azzal azonnal útra is kelt atyához. Olvasom a Lukács evangéliumban. A penitencia biblikus szavát bűnbánattal szokták fordítani. Jobb volna talán így fordítani, visszafordulás, megtérés, visszatérés Istenhez. Forduljunk vissza Istenhez, ugyanazt fejezi ki, forduljunk el mindattól, amit ő utál, fordítsunk hátat a gonosznak. Ez a bűnbánat első lépcsője, és egyúttal negatív oldala, s bármi keserves lehet, de döntő. A keresztség szimbolikája egész életünkre kettős bélyeget süt, hajj meg a bűnnek, élj Istennek. Kétségtelen, a kereszténység a szószoros értelmében élet. Azért jöttem, hogy életük legyen, mondja Jézus. De ez az élet nem bontakozik ki bennünk saját erőfeszítésünk nélkül. Néha elhidegül lelkünk az Isten iránt, mintha idegenben volnánk távol tőle. Idegenben van az ember, ha úgy elfelejtkezik Istenről és önmagáról, hogy vétkezik. Idegenbe ment, ahová nem volt való. Ahol nyelvét nem értették. Ahol érzéketlenséggel, keménységgel találkozott. Idegen föld, ahol a lélek fázik és elgyengül. Idegen föld, ahol nincs szeretet és megnyugvás, béke és öröm. Idegen föld, ahol többre érdemes emberek moslékra vágynak. Idegen föld az erkölcstelenség, az önzés, a tisztátalanság és a hitetlenség földje. Nem az én hazám ez. Fölkelek és visszamegyek. Atyám, vétkeztem ellened. Már nem vagyok méltó, hogy gyermekednek tekints. Képmásodra alkottál, nagy feladatokat tűztél elém. Én viszont lealacsonyodtam gondolataimban, beszédemben, életvitelemben. Mivel mentegetőzzem? Nincs mire hivatkoznom, csak fiadra, Jézus Krisztusra. Ő testvérének vállalt engem elesettségemben is. Ő miatta fogadj vissza engem régi szeretetedbe.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.